Hazaértünk, hidd el.
23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Folytatódik a miskolci nyomortelep felszámolása, írta a BUN internetes oldal. Az idei első miskolci közgyűlésen a képviselők utólag kaptak tájékoztatást a halaszthatatlan ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről, köztük a számozott utcákban található önkormányzati ingatlanok értékesítéséről. Miskolc vezetése szerint a lépés a terület rendezését és fejlesztését szolgálja. Bodnár Tibor osztályvezető szerint a tájékoztatást az illetékes szakbizottságok korábban megtárgyalták, támogatták. A döntések között szerepel több elvárosi bérleti szerződés módosítása, egy korábbi közgyűlési határozat technikai pontosítása, valamint a számozott utcák térségében található önkormányzati ingatlanok értékesítése is, összesen csaknem 260 millió forint értékben. Az önkormányzat célja, hogy a Győri kapun túli városrészben fekvő, hosszú ideje leromlott állapotú területet rendezni és fejleszteni lehessen, tájékoztatta a közgyűlést Tóth Szentai József polgármester. A városvezetés szándéka szerint a terület mielőbbi rendezése hosszabb távon a környék lakó környezetének javulását is szolgálja Miskolcon. Február 1-től duplájára, azaz 300 ezer forintra emelte az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát a kormány, tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium vasárnap. A döntés értelmében minden hónapban 300 ezer forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is felvehető lesz költségmentesen készpénz. Az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz, ezáltal a készpénzhez jutás a magyar emberek pénzügyi önrendelkezésének alapja, tette hozzá a minisztérium. A közlemény szerint a bankoknak biztosítaniuk kell ügyfeleik számára a kedvezményes hozzáférés jogszabály adta lehetőségét. Az ingyenesség minden díjra és költségteherre vonatkozik, így a tranzakciós illeték sem hárítható át a lakosságra. Nincs kötöttség abban sem, hogy melyik szolgáltató automatájából kíván valaki pénzt felvenni, ugyanis egyformán ingyenes a saját és az idegen automata használatának esetében is, tették hozzá. A minisztérium közleménye szerint céljuk, hogy a készpénzhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés az ország teljes területén, lakóhelytől függetlenül minden magyar ember számára egyenlő feltételek mellett biztosított legyen, vagyis hogy minden településen legyen ATM. Az Építési és Közlekedési Minisztérium közzétette az új KRESZ tervezetét, mely a tervek szerint idén szeptembertől léphet hatályba. Az új közlekedési szabálygyűjtemény megújítja a kerékpáros közlekedést is. Az új KRESZ bevezetné a kerékpáros utca jogi fogalmát. Ezeken az útszakaszokon a kerékpáros forgalom elsődleges szerepet kapna, az autós közlekedés pedig csak korlátozott formában lenne jelen, mondta a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnöke Kunhalmi Zoltán. Csökkent a vágósertés termelőjára, a nyersertéshúsok beszerzésjára, miközben alig változott a baromfi termelői és a tojás csomagolóhelyi ára, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésekben. Adataik alapján a vágósertés termelőjára majdnem 30%-kal csökkent az év harmadik hetében a tavalyi azonos időszakkal összehasonlítva. A sertéshúsok feldolgozói értékesítési árai túlnyomó részt ugyancsak csökkentek, a darált sertéshúsét több mint 10%-kal, a csont nélküli sertéscombé majdnem 20%-kal. Az Agrárközgazdasági Intézet szerint a vágó csirke termelőjára egy éve csak nem változatlan, akár csak a mélyalmos tartásból származó tojás csomagolóhelyi értékesítésjára. A ketreces tartásból származó tojás átlagosan körülbelül 3%-kal drágult egy év alatt. A nagybani piacokon nagyobb a különbség a tojásárak alakulásában, a vidéki városokban viszont többnyire nincs drágulás, illetve néhány százalékos csökkenés figyelhető meg, közölte az Agrárközgazdasági Intézet.
Az időjárásról.
Sok felhő lesz az égen, élénk lesz az északi-északkeleti szél, Hétfőn hószállingózás, kisebb havazás még több felé kialakulhat, majd a legtöbb helyen megszűnik a csapadék, csak néhol lehetnek élénk széllökések. Hétfőn napközben -1 és +5 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
My shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me by the still waters. He restores my soul. And for his name's sake, he leads me in the paths of righteousness. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy will follow me all of the days of my life, and forever I will dwell in the house of Yahweh.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Mesterséges intelligencia és Ezékiel próféta könyve.
Az idei bibliaismereti vetélkedő témáját Ezékiel próféta könyve adta, és a iskolák csapatai egy-egy a mesterséges intelligencia által kreált feladattal jelentkezhettek. Nem volt külön benevezés, mert természetes, hogy ezeken a kollégiumi találkozókon minden iskola képviselteti magát.
Elismeréseket adtak át a kárpátaljai magyar közéleti személyiségeknek.
Meglepően sokan eljöttek, viszonyítva az elmúlt évek, és azt lehet mondani, hogy mindenkiben ott munkál az, hogy össze kell tartani, összép kell zárni a sorainkat, erőt kell gyűjteni a kitartáshoz, a további küzdelemhez, hogy elérjük a békét.
A kolozsvári Bulgária telepi református egyházközségben férfi kör indult.
Ilyenként feljogosítom a másikat arra, hogy időnként rákérdezzen, hogy akkor te megvallottad, kimondtad, de hogy állsz ezen a téren? Sikerült visszafognod magad? Megszabadultál? Miben segíthetünk?
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
All the chisels I have dulled, carving idols of stone, that have crumbled like sand neath the waves. I've recklessly built all my dreams in the sand, just to watch them all wash away. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. All the pennies I've wasted in my wishing well I have thrown like stones to the sea. I have cast my lots, dropped my guard, searched aimlessly for faith to be faithful to me. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand. You're the only one who's faithful to me. You're the only one who's faithful to me.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A székely udvarhelyi Backa Madarasi Kis Gergely Református Kollégiumban tartották idén a 25. Református Kollégiumok bibliaismereti vetélkedőjét az elmúlt hétvégén. A vetélkedőn 11 erdélyi és Királyhágó melléki iskola diákjai vettek részt, akik négyfős csapatokban Ezékiel próféta könyvéből mérték össze elméleti tudásukat, kreativitásukat pedig az EMI által alkotott képregényeikkel mutatták meg a zsűrinek. A versenyen a Juhász Zoltán iskola a lelkésszel beszélgettünk, megszólalt továbbá Fúró Félix, a Marosvásárhelyi Református Kollégium iskola lelkésze, a nagyváradi Lorántfi Zsuzsanna Református Gimnázium csapata, a székelyudvarhelyi Backa Madarasi Kis Gergely Református Kollégium diákjai. Végül az első helyezést elérő Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Liceum diákjai a kreatív feladat kivitelezését mutatták be. A riporter Pilbák Kincső.
Mi volt az idei bibliaismereti vetélkedő témája, mivel nevezhettek a résztvevők, hogyan állt össze ez a verseny?
Az idei bibliaismereti vetélkedő témáját Ezékiel próféta könyve adta, és az iskolák csapatai egy-egy a mesterséges intelligencia által kreált feladattal jelentkezhettek. Nem volt külön benevezés, mert természetes, hogy ezeken a kollégiumi találkozókon minden iskola képviselteti magát. Mivel Székelyudvarhely az idei házigazdája, a 25. alkalommal megrendezésre kerülő Erdés Királyhágó melléki református kollégiumok bibliaismereti vetélkedőjének, ezért mint házigazda, iskola lelkész, novemberi találkozónk alkalmával, amikor iskola igazgatók és iskola lelkészek szakmai kétnapos tanácskozása volt, akkor kijelöltem a témát külön fejezetenként, és kértem, hogy a bemutatandó feladatot azt kössék össze a Magyar Református Egyház 459 éves történelmével. Teljes elismeréssel tudok szólni, ifjúság lelkes szívvel, lélekkel, odadással végzett munkájáért és szolgálatáért, ahogy a jelenlévők számára megelevenítette Ezékiel próféta könyvét, annak üzenetét a református egyházunk történetében és napjaink aktualitására is kitért. Nagy hálával vagyok Isten iránt, hogy úgy látom, amikor ezeknek a fiataloknak, diákoknak a körében tevékenykedem én is, sok más lelkes kollégámmal, tanárokkal, lelkészekkel, hogy nincs veszve semmi, jó kezekben van az erdélyi Magyar Református Egyház, ahogy az erdélyi történelmi egyházak is. Nagy reménységgel vagyok arra nézve, hogy ezek az ifja később, vagy a más különböző feladatok alkalmával is megmutatták képességeket, felkészültségüket. A Jóisten fogják szolgálni majd azon a helyen, abban a közösségben, amikor kikerülnek majd az iskola padjaiból, vagy Isten őket vezeti.
Ön szerint közelebb kerültek a diákok a Szentíráshoz, így, hogy egy mai modern módszerrel közelítették meg Ezékiel könyvét?
Ez volt a célom, amikor Ezékiel próféta könyvéből megjelöltem a különböző feladatokat. Nekünk is, lelkipásztoroknak, tanároknak, hogy meg is tesszük, haladnunk kell jelenkor fejlődésével, kihívás is a mi számunkra, de ugyanakkor látnunk kell a lehetőséget is. Én ilyenkor csak azt sajnálom, amikor végignéztem a 11 bemutatott anyagot, hogy ezt nem többen látták, vagy nem több alkalommal vetítették le adott esetben egy mozivásznon. Ezékiel próféta könyve egy nagyon nehéz, mondjam így, nem csak a laikus bibliaolvasó ember számára, hív ember számára, hanem még, merem azt mondani, a lelkipásztorok számára is, olvasmány, bibliai könyv, rengeteg látomás van benne, félelmetes jelenetek játszódnak le a pap és a próféta életében, aki őrállója a maga szolgálati helyén, annak az örökségnek, amit Isten rábízott. ilyen vonatkozásban mindenképpen a mesterséges intelligencia vagy a modern eszközök segítenek abban, hogy ezeket a nehezen elképzelhető látomásokat, amit Ezékiel is átélt, megelevenítsék a mi számunkra. Tehát egy látomást, azt az ige hallgatónak is el kell tudnia képzelni. Vannak olyan részek, Ezékiel proféta könyvében, hogy én magam is többször kellett átolvassam, hogy egyáltalán el tudjam képzelni. Na most mindenképpen ez egy nagy lehetőség a Biblia tanulmányoz ember számára, hogy lássa azt, hogy mit látott Ezékiel, és így hiszem azt, hogy főleg ezeket a nehéz részeket közele tudja hozni a mesterséges intelligencia az ige tanulmányoz ember számára. Azt tegyük hozzá, hogy a Biblia ismereti vetélkedő témája évről évre mindig más a Szentírásból. Ezt mindig a házigazda iskola, a fogadóiskola jelöli ki, vagy adott esetben közös megegyezéssel döntenek a lelkipásztorok. Ez csak az utolsó felvonás volt, ez tulajdonképpen a meghívóban volt feltüntetve, hogy ez lesz a találkozónknak az utolsó versenyszáma. Ezt megelőzően három komoly versenyszámra került sor. Az első kettőben kimondottan Ezékiel proféta könyvéből megtanultakat kértük számon, főleg a tárgyi tudásra helyeztük a hangsúlyt. Ugye csapatban történik a verseny, négy fős csapatok vesznek részt. Az első versenyszámban összekevertem a csapatokat, picit közösen is dolgozzanak, ismerik meg egymást, egymás gondolkodását. A második számban kimondottan nehéz tárgyi tudást mértünk. A harmadik kérdésben pedig egy Ezékiel által megfogalmazott ígei tanítás, példabeszéd alapján, megadott ígék alapján kellett egy 3-4-5 perces áhítatot tartson minden iskola, tehát közösen dolgoztak ezen a feladaton, de egy személy volt, aki bemutatta, vagy mondjam azt, hogy prédikált az adott ige alapján. Nagyon nagy elismeréssel vagyok ezek iránt, az ifjak iránt. Középiskolásokról beszélünk, 9-12. Osztályos diákokról. A ígeszerűsége, a bibliai tudása, a kapott feladatok helyes megoldása, az ige aktualitása, amely őket is ma korunkban megszólítja. Ezekkel a kérdésekkel nagyon jól megbirkoztak, és ismét csak meg tudom erősíteni, amit korábban mondtam, hogy jó kezekben van egyházunk jövője. Természetesen eddig is sokat dolgoztunk, ezután is sokat dolgozunk, de látjuk már azt, hogy a újraindult kollégiumok milyen egyház és milyen nemzet megtartó szereppel bírnak a jelen és a jövő számára. Ezek az ifjak, ezek a diákok az élő példái annak, hogy az Istenre hagyatkozó élet, az Istenhez forduló élet, az ígét tanulmányozó, imádkozó életet a kegyelem Istene megáldja.
A diákokat és tanárokat is megkérdeztük a versenyen tapasztaltakról. Fúró Félix, a Marosvásárhelyi Református Kollégium iskola lelkésze a felkészülésről beszélt.
Felkészülni erre a versenyre, vetélkedőre izgalmas volt, mert egy olyan bibliai részt kaptunk, amely nem igazán van a top listán a kedvenceknél, hiszen Ezékiel könyve egy elég nehéz fejezet. Viszont a diákok nagyon pozitívan álltak hozzá, abból kiindulva, hogy találkozhatnak más kollégistákkal, kicsit elmélyülhetnek a Szentírásban, és olyan rálátást vagy tapasztalatot szerezhetnek, amivel akár más bibliai könyveket is megközelíthetnek, megismerhetnek, ami talán közelebb áll az ő szívükhöz, vagy könnyebben, jobban érthetőben megszólítja őket. Ami a tanulást illeti, gyakorlati szempontból, mivel karácsonyi időszak volt és vakáció, ezért már a diákok jöttek azzal a javaslattal, hogy felosszuk négy részre az egész anyagot, mindenki a saját részét megtanulja, és akkor utána januárban, amikor találkoztunk, akkor pedig felmértük a tudást, és annak függvényében irányítottam én, hogy mire kell jobban odafigyelni, esetleg mi az, amit kihagytak, vagy lényegesnek találtam, mik lehetnek az aranymondások, vagy fontosabb igék, amiket meg kell tanulni. Utána pedig volt a feladat, házi feladat, hogy képregényt készítsenek. Abba igazán nem szóltam bele, hanem a végeredményt láttam, teljesen rájuk volt bízva a fantáziájukra, aminek egy nagyon szép eredménye lett, és várjuk izgatottan, hogy a többi kollégium is mit ért el, hogyan jelenítette meg az adott feladatot, amit kapott. Úgy érzem, hogy maga a képregény ötlete vagány, fiatalos, és noha itt a mi országunkban annyira nincs elterjedve, mint mondjuk egy amerikai kultúrában, vagy a japán manga kultúrában, azért felcsillant a fiatalok szeme, és ezt lelkesen fogadták.
Eddig a forduló elejéről hogy látja, hogyan élik meg a diákok a versenyt?
A versenyhelyzet mindig izgalommal jár, és nem igazán lehet felkészülni váratlanra. Itt az első forduló az váratlan volt, hogy felbomlottak a kialakult csapatok és az iskolai közösségek. Jó lehetőség megismerni másokat, meglátni, hogy mások hogy állnak, viszont mikor megborul a rend, vagy a kialakult stratégia, akkor az megbontja azt a kis önbizalmat is, ami van, és talán felerősíti a tudáshiányt, vagy a hibának a lehetőségét. De úgy láttam, hogy ennek ellenére a fiatalok ügyesen vették a feladatot, és megküzdöttek vele gond nélkül.
A nagyváradi Lórántfi Zsuzsana református gimnázium csapata és a székelyudvarhelyi Backomadarasi Kis Gergely református kollégium diákjai versenyen szerzett tapasztalataikat hallhatják.
Minket a iskola lelkész készített fel, innen is nagy köszönet neki, hogy ennyi időt belefektetett, hogy tanuljunk vele, és nagyon sokat segített nekünk.
Milyen volt a felkészülés? Hogyan készültetek a versenyre? A
felkészülés az úgy zajlott, hogy ilyen lazább órákról elkért minket a lelkész, kikérdezés, tanulás, kérdezés, amit nem értettünk, mondta a lelkész, hogy nyugodtan írjunk neki, hívjuk, élőbe keressük meg, és ő elmagyarázta mindig.
És milyen volt eddig az első forduló, milyen volt ez a tétel?
Volt igaz, hamis, összehúzós, hogy ki mit mondott a történetbe, tehát hogy a nép, vagy Isten, vagy a próféta mondta.
Milyen volt ez a mesterséges intelligenciával készült képregény, azt hogyan készítettétek el?
Ugye abban nagyon tudott segíteni nekünk az iskola lelkész, a nagyváradi Bibliának a nyomtatását dolgozza fel nekünk az a mesterséges intelligenciával generált képregény.
Az első fordulóban színeket húztunk, és azt szerint osztottak be minket idegen csapatokba, és elsőnek elég ijesztő volt, hogy hogyan fogunk tudni együttműködni olyan emberekkel, akiket nem ismerünk, mivel arra számítottunk, hogy a saját csapatunkkal fogunk dolgozni, és már valahogy mi együttműködünk. Viszont én úgy érzem így egyénileg, hogy elég jó csapatba kerültem, és hogy jól tudtunk együtt dolgozni.
Mi a képregényre együtt készültünk, együtt próbáltuk a képeket megcsinálni. A miénk úgy igazából arra épül fel, hogy a református jelképek, inkább amit kiemeltünk, az az úrvacsora, vagy például a kehelynek a szimbóluma, vagy Istennek a haragjának a szimbóluma. Próbáltuk beleítatni igazából Ezékielnek a tetteit a református jelképekbe.
És ez a fajta kreatívabb feladat szerinted közelebb hozta az egész történetet, vagy az egész könyvet így hozzád, vagy a csapathoz?
Én kicsit jobban megértettem, kicsit jobban bele tudtam látni úgy az egészbe. Szerintem ez lett az egyik két fejezet, amelyiket legjobban el tudtuk úgy sajátítani, amelyikkel úgy legtöbbet foglalkoztunk igazából, úgyhogy szerintem elég jól el tudtuk mélyíteni.
Első helyen a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum csapata végzett, akik bemutatták a mesterséges intelligencia által alkotott képregényük történetét.
Nekünk a témánk a tisztulás és új szív, reformáció a szívben téma volt, és igazából a feladatunk az volt, hogy az új szív motivumát összekapcsoljuk a belső reformációval, egy történelmi vagy napjainkban közismert hitvalló személyével.
Mindez egészünknek közünk van a zenéhez, ezért az egyik kedvenc dicsőítő együttesünkre jutott a választásunk, a Mésára, akiktől muszáj volt információkat gyűjtsünk. Így YouTube-ról, az internetről interjúkat néztünk, felvettük velük online a kapcsolatot, így könnyebben bele tudtuk őket építeni a képregényünkbe.
A Mésa Együttes az református énekeskönyvi énekek úgymond megreformálásával foglalkozik, újabb jazzes stílusban éneklik el a már ismert énekeinket, és mi ezt próbáltuk beleépíteni a bemutatónkban úgy, hogy az ők stílusukban próbáltuk az adott dalszöveget, ami válasz volt a kérdéseinkre, elénekelni.
A történetünk alapkoncepciója az volt, hogy egy ilyen belső utazást próbáltunk szemléletessé tenni, melynek során a Mésa együttes volt a lelki vezetőnk, és próbáltuk úgy megoldani, hogy vagy kérdésekre a válasz, vagy válaszként szerepeljen zeneszöveg.
Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Kárpátalja. A Magyar Kultúra Napja alkalmából idén is elismerték azokat a kárpátaljai magyar közéleti, oktatási, kulturális és médiában dolgozó szakembereket, akik 2025 folyamán kiemelkedő közösségi és közművelődési tevékenységet végeztek. Ezen kívül az UMDS fennállásának 35. évfordulója alkalmából Drugeth Fülöp díjjal tüntette ki dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadót, a Magyarországgyűlés korábbi elnökét, a kárpátaljai magyarság érdekében végzett köztevékenység elismeréseként. Az eseményről Dubka Györggyel, a KMMI ügyvezetőjével beszélgetünk, aki kérdez Birta Zoltán és Répási Eszter.
A Magyar Kultúra Napi alkalmából számos program zajlott Kárpátalján.
Ez valóban így van, annál is inkább én örülök, mert az együgő tartozás jegyében a meghatározó kárpátai civil szervezetek végre közösen összegyűltek, és a háború árnyékához viszonyítva meglepően sokan eljöttek viszonyítva az elmúlt évek, és azt lehet mondani, hogy mindenkiben ott munkál az, hogy össze kell tartani, összép kell zárni a sorainkat, erőt kell gyűjteni a kitartáshoz, a további küzdelemhez, hogy elérjük a békét.
Jókai Mór emléktábláját is felavatták. Mi van a háttérben?
Hát a Jókai Mór emléktáblája tulajdonképpen, hát ez már egy rég elképzelt terv volt, de hát most valósult meg, és hát zárójelbe megjegyezném, hogy a Városi Tanács nem akart elfogadni azt, hogy köztére kerüljön, holott a Beregszáznak diszpolgára volt egykor, ezért szervezők úgy döntöttek, hogy akkor a Kárpátai Magyar Művelődési Intézet területén az úgynevezett emlékfal tesszük föl, ahol már tucatnyi emléktábla van, és hát itt a helye, hiszen Jókai Mór, azt hiszem, hogy a kárpátai magyar rajongóinak a tábora nem szűnt meg, hiszen én jó magam is gyerekkoromban kedvenc olvasmányként kezeltem a nagyíró műveit, és hát a Jókai Mór ezer szállal kötődött Kárpátaljához, hiszen ha megvizsgáljuk a műveinek a nagy részét, témákat innen merített, hát hirtelen csak eszembe jut a huszti beteglátogató. De személyesen is megfordult itt 1892, tehát a 19. század végén, amikor Munkácsi Mihályt meghívták Munkácsra ünnepelni, úgy jóformán. Hát a kíséretében ott volt Jókai Mór, Mikszáth Kálmán és más neves írók, és azt lehet mondani, hogy Bereg megyével akkor találkozott élőben Jókai Mór. Tehát számunkra ez egy szimbólum, egy ikon, amire föl kell nézni ma is, és hát rengeteg olyan regénye, elbeszélése van, ahol valóban úgynevezett példatára a kitartásnak, a küzdelemnek.
A programok során a képzőművészet mint olyan sem maradhatott ki, Brinkács István kiállításának megnyitására kerül sor az Európa Magyar Házban. Ez a kiállítás megtekinthető a lakosok számára, ilyen előreegyeztetett időpontban, illetve milyen kiállításra kell, milyen művekre kell számítani?
Hát a Brinkács István kézművét én jó magam is személyesen ismertem, ugye 2022-ben tragikus hirtelensége elhuny, és hát a kárpátai képzőművészet területén egy érdekes műfajt művelt, mégpedig különböző bőrhulladékokból gyönyörű alkotásokat hozott ki, és hát ez egy ritka dolog, hogy amikor nem ecsettel, nem tollal, nem ceruzával, hanem összevágott, helyesen összevágott, és azt lehet mondani, hogy olyan valósághű képeket hozott ki, amely egyszerűen elgondolkodtatja az embert. A kiállításhoz azt lehet mondani, hogy hétfőtől péntekig délelőttön 8-tól 9-től megtekinthető, illetve délután is, hiszen vannak ott ügyeletben titkár is, és hát mindenkit szeretettel várunk, hogy ezt megnézze, és hát továbbra is Brinkács Istvánnak az életművét gondozzuk, és más településeken is be fogjuk mutatni.
Én nekem volt szerencsém megnézni az alkotásokat, tényleg elképesztő, hogy bőrdarabokból, nem festett, hanem természetes színű bőrdarabokból milyen alkotások születnek, elképesztő. Én is tudom mindenkinek ajánlani figyelmébe, kulturális programként első osztályú. A tanapi rendezvény következő szakaszában dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a Magyarországról és korábbi elnöke volt jelen, illetve előadás is tartott.
Hát Szili Katalinra úgy tekintünk, nem csak mint miniszterelnöki főtanácsadóra, nem csak olyanra, aki éveken át a Magyar Országgyűlés elnöke volt, hanem az eddigi tevékenységével bebizonyította, hogy ő Kárpátalja védnökévé vált, tehát ilyen szimbolikus értelemben is, vagyis személyesen is eljár ide, és minden olyan fontos intézményt felkeresett, ahol valami nagy dolog történhetett, gondolok itt a Beregszázi Egyetemre, vagy a, hogy mondjam, a mi művelődési intézetünkre. Azt lehet mondani, hogy közel 20 évvel ezelőtt kezdte meg a ide látogatását, és hát örülünk neki, hiszen egy női politikusra úgy tekintünk, mint az anyánkra, egy képzeletbe anyánkra, vagy valóságosan is, akinek a szavaira oda kell figyelni. Olyan gondolatai vannak, amely a nevezett ellustuló lelket is fel tudja rázni, és cselekedre tudja buzdítani, és hát tegnap örömmel hallgattuk az előadását, több helyszínen is, ugye a Jókai emléktáblavatásánál, majd ugye azt kell mondani, hogy az általunk kitűzött, hogy iskola, templom, magyarság intézmények megtartó ereje Ába árnyékában témakörben egy úgynevezett Kárpát-medencei szintű áttekintést is hallhattunk tőle, hogy hogyan áll a magyarság szénája, hol kell segíteni, milyen veszélyforrások vannak, mire kell odafigyelni, és ha az összetartás van, akkor a békért küzdve miképpen tudnánk ezt elérni. Tehát nagyon tanulságos volt a miniszterelnöki főtanácsadó előadása, és hát ezzel ő megnyitotta a hagyományos rendezvényünket. Nem egyszer tette meg, azt hiszem, hogy legalább már 5-ször volt a Ülődés Intézetünknél a úgynevezett Beregszázi Értelmiségek Magyar Fórumának a főelőadója, a díszvendége. Gondolom, hogy ezután is el fog jönni.
Számtalan média, mind írott, mind hangzó média beszámolt a tegnapi nap következő eseményéről, amely rengeteg díjak és kitüntetések átadásáról szólt.
Mondjuk ez is már egy hagyományszerű. Hát a megboldogult Pomagás Béla, irodalomtörténész, azt lehet mondani, hogy barátunk, és azt, a Művelődési Intézetünknek az egyik úgynevezett ötletadója, hogy hozzuk létre a felvidéki, illetve erdélyi vagy délvidéki mintára, és hát azóta azt lehet mondani, hogy az ő indítványára kezdtük el értékelni azoknak a napszámosoknak a munkáját, vagy lámpás embereinek a munkáját, akik Kárpátalján önzetlenül közösség érdekében értéket, szellemértéket hoznak létre, és szívvel, lélekkel még szabadidejüket is feláldozzák a kultúra oltárára. Nos hát ezt a hagyományt azóta is folytatjuk, és hát három irány van három szervezetnek a kitüntetésének az átadására került sor. Elsősorban az Anyanyelvápolók Szövetsége, ugye azt képviselte személyesen Móricz László úr, Svédországból Magyarországra visszatelepült író, újságíró, aki a vezetőségi tagja, és hát ugye ebben a névsorban Schreck Timmel pedagógus író, Orosz Zsolt református lelke és Somogyi László, Lembergi Szövetség elnöke, vagy vegyük Balog Renáta, az Ungári Olvasók Klub elnöke, Kopri Attila festőművész, Fülöp Andrea, konzulasszony Albertné Simonette, Edina konzul, illetve Dubka Nándor doktorandusz, tehát ezek azok, akiknek a kiemelt tevékenységét, ha megvizsgáljuk a híradásokban, az általunk kiadott havi krónikában, akkor aki többször volt említve, többször került rivaldafénybe, több szervezésben vett részt, hát azok érdemelték ki ezt a tüntetést. Másik tételben pedig az Együtt című irodalmi folyóiratunk, még az ezredforduló után 2002-ben indult folyóirat, szerkesztőbizottsága úgy döntött, hogy a év folyamán, vagy az eltelt ciklusokban olyan munkákat publikált, amely széles érdeklődés váltott ki, azoknak az íróknak, kutatóknak, költőknek a munkáját díjazzuk. Így jött létre az Együtt nívódíj, és hát már lassan egy kis lexikont lehetne létrehozni, hogy ki kapta meg. Viszont érdekes, hogy magyarországi történész közül először került sor dr. Seres Attila történész kitüntetésére, aki a Veritas Törvénykutató Intézet vezetője, aki a kutatási területével, tehát az egykori szovjet-magyar kapcsolatok történetével foglalkozik, illetve a szovjet korszakban a kárpátai magyarság megpróbáltatásait kutatja, kezdve a Brezsnyev korszaktól bezárólag a rendszerváltásig, és hát ő nagyon legalább vagy 5 tanulmányt közölt az Együtt című folyóiratba, amely azt lehet mondani, hogy a mi szemszögünkből egy olyan hiteles képet rajzolt, ha ezt mi írtuk volna meg, akkor megkérdőjeleztek volna több dolgot, de mint egy elismert magyarországi történész mondta ki, hogy hogyan is volt a forrástudió története, és hát miképpen történt Paskai Bíborosnak a fogadása, és a többi, és a többi. Tehát a rendszerváltásnak olyan fontos kérdéseit diplomáciai levéltári anyagokkal próbálta ezt, hogy mondjam, bemutatni. És hát a másik, ami nagyon újdonság volt, az, hogy a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet szintén elindította, hát meg, illetve csak folytatja is az általa megnevezett személyek kitüntetését, akiknek szintén értékteremtő munkáját vette figyelembe. Nos, hát a névsorban az elsőként említeném Birta Zoltán. Nem kell bemutatni, hiszen a Pulzus Rádióban azt lehet mondani, hogy a kárpátaljai magyarság pulzusán, tehát a képzeleti púzusán tartja a kezét, és minden megmozdulásról ugye írt adnak. Köszönet érte, hogy Kovács László említeném kiállítás szervezett, unikális egyéniség, aki ugye az elhunyt festőművészek, Garai, vagy hadd ne soroljam a többieket, Harangozó Miklós és a többi munkáit gondozza, illetve népszerűsíti, vagy vegyük Margitics Ildikó asszonyt, aki nőlétére lovasiskolát indított, és nyáron a nebullóknak, a gyerekeknek boldog örömeket szerez. Vagy vegyük Vas Magdolna színművészt, aki ugye átvette Vidnyánszki Attila édesanyjától a Ficseri stúdió vezetését, és új utánpótlás nevel a színház részére. Vagy vegyük Gál Adélt, ugocsai néprajzkutató, Salánki, aki ugye azon a nyomdokon előtt el, hogy az apokrif imákat, a néprajzi olyan vonalakat fedezett fel, ami számunkra fontos, és hát ami kiemelkedő, hogy a Beregi Tájházban ugye a gyerekeknek is realizálja azokat a néprajzi hagyományokat, bemutatja, bevonja őket, szinte, hogy mondjam, nincs hónap, hogy ne legyen valamilyen foglalkozása. És végül ugye dr. Jakab Lajost is említhetném, aki családorvosként nem csak a gyógyítással foglalkozik, hanem az emberek lelki gyógyításával is, oly mértékben, hogyha nézzük település szinten, akkor a legtöbb emléktábla, illetve emlékhely kialakításában derekosan kivette a részét, és hát azt lehet mondani, hogy ezek az emléktáblák egy falu, egy környezet esetében ikonikusan nyilvánul meg, hiszen Petőfi születésétől kezdve a himnusz íróján keresztül nagyon sok embernek állított, tehát lámpás embernek állított emléket, a helyiek közül kiemelném Keresztény Balást is, tehát akik kötődtek ehhez a településhez. Bár mindenhol lenne egy Jakab Lajos, aki ilyen formátumban próbálja az ezredéves magyarokat, magyarság értékeit ébren tartani. Nos, hát a másik, a legújdonság, ami először történt meg, a dr. Havasi János Kulturális és Közéleti Alapítvány jóvoltából a média területén került első diátadóra Dunda György újságíró személyében, hiszen a magyarországi barátaink úgy értékelték, hogy igen bátor hangú újságíró, aki szinte heti, szóval egy héten több napon keresztül is hitelesen tudósítja, vagy ellemzi a háborús helyzetben a történéseket, és hát igen bátran, tehát fölülírja a magyarországi szakértőknek az úgynevezett hozzáállását, hiszen ő itt ember közelből, azt lehet mondani, hogy a háborús helyzet kellős közepén első kézből tudja a magyarságot informálni. Hát sok sikert kívánok neki. Most hát ezek voltak azok a jeles emberek, akik nélkül a kárpátaljai kulturális élet elképzelhetetlen, független attól, hogy ki milyen vallású, pártállású. A lényeg az, hogy a magyar kultúrában jeleskedjen és a közösségért tevékenykedjen, hiszen ha megvizsgáljuk az évi, tehát az általán kiadott kulturális krónikának az anyagát, akkor úgy jön ki, hogy hát olyan 150 körül maradt Kárpátalján olyan értelmiségi, illetve közösségszervező ember, aki valóban a bátrak közé sorlandók itt vannak, próbálják a helyieket vigasztalni, kulturális rendezvényekbe bevonni, tehát tenni a dolgukat, és hát ez így jó, mert a lényeg az, hogy túl kell élni ezt a helyzetet, mint ahogy a nagyapáink túlélték az első világháborút, apáink a másodikat, nekünk ezt kell túlélni, és újra kell kezdeni, hogy a magyar szó el ne halljon Kárpátalján.
Az elmúlt percekben Dubka Györggyel, a KMMI ügyvezetőjével beszélgettünk.
Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. A kolozsvári Bulgária telepi református egyházközségben férfi kör indult. Hogy miért volt rá szükség, miben segíti ez a férfiakat, a résztvevőket, az kiderül a kollégánk Szecsődi Árpád velük készített beszélgetéséből. A beszélgetésben Barta István Zsolt, a gyülekezet lelkipásztora, valamint a résztvevők közül is néhányan részt vesznek. Közülük megemlítjük Balázs Zsoltot és Békési Tibort.
Először is szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, már a meghívást a beszélgetésre, és hát egy érdekes eseménynek voltunk itt a tanúi, ma a férfi körről van szó. Hogyan született meg ez az igény a gyülekezetben? Egy kifejezetten férfiaknak szóló kör, mi volt az első szikra, ami elindította ezt a közösséget?
Hát az első szikra, ami elindította, az egy olyan férfi kihíváson való részvétel volt, vagy szándék arra, hogy elmenjünk erre a kihívásra, amit XCC-nek neveznek, Extreme Character Challenge, és egy magyarországi egyesület vagy szervezet az, aki létrehozza ezeket, vagy megszervezi. És nekem egy régi barátom sokat említette ezt, sokat mesélt róla, és egyszer csak arra gondoltam, hogy itt a Bulgária telepen vannak olyan rátermett férfiak, akiknek megemlíteném, és ha ők is jönnek, akkor én is könnyebben elmegyek. És ez meg is történt. Regisztráltunk, most pontosan nem tudom, de 10 voltunk körülbelül az első körben, 2 évvel ezelőtt, és nagyon-nagyon mély hatással volt ránk férfiakra. Ez egy ilyen férfi hétvége, úgymond, testi-lelki megmérettetés. Nagyon mély, őszinte beszélgetéseink voltak, és úgy rámutatott az Isten az elhívásunkra, hogy mi az elhívásunk férfiakként a gyülekezetben. És amikor hazajöttünk, egyfelől bennem legalábbis az volt, hogy na, a házas téli táborban ez lesz a téma, hogy férfiak és nők. Másfelől pedig mi lenne, ha lenne egy férfi kör a gyülekezetben, ugyanis teljesen más az, amikor mi férfiak magunkban vagyunk, magunk között beszélgetünk mély dolgokról, témákról, és teljesen más az, mint amikor egy vegyes csoportban vagyunk. A téli táborban ez megerősödött bennünk, több felőről érkezett az igény, és most itt vagyunk, Istennek hála, 2026 elején újra indul ez a kör, és nagyon örülünk, hogy újak is csatlakoztak. Egy meghitt csapat, mély beszélgetések, kapcsolat, egymással kapcsolat Istennel, olyan témák, amelyekről lehet mással nem beszélgetnénk, és ehhez hasonló. Nagyon örülünk, hogy létezik ez a férfi kör, és én nagyon hálás vagyok azoknak, akikkel most itt vagyok, és részei, oszlopos tagjai most már ennek a férfi körnek, és mindenben támogatnak. Szervezői csapat, munkatársak.
A mai világban sokféle elvárás zúdul a férfiakra. Hogyan segít a férfi kör abban, hogy bibliai alapú krisztusi férfiasságot megéljék a mindennapokban?
Hát a kör abban is segít, hogy ugye mi férfiak nagyon nehezen tudunk az érzelmeinkről beszélni, és ez egy ilyen alkalom, ahol esélyünk van elmondani küzdelmeinket, harcainkat, és ebben egymásnak támaszt nyújtani, bibliai alapokra támaszkodva és az ígére támaszkodva.
Elkezdtünk tanulmányozni egy könyvet. Bojki Lacinak megjelent az Apák és fiúk című könyve, a férfi válásnak az útja alcímet hordozza, és itt konkrétan Dávid király életén keresztül olyan témákat feszeget ez a könyv, és ilyenként mi is a férfi körön, amelyek biblikusan megközelítik a férfiasságnak bizonyos vetületeit, milyenek vagyunk mi férfiak, fiúságtól elkezdve egészen a prófétaságig, ugye ez egy életlánc, hogy fiak vagyunk, aztán harcosok vagyunk, királyok vagyunk, szerelmesek vagyunk és proféták vagyunk, ezeket a témákat mind közösen végigvettük. És nyilván, hogy fejlődtünk ilyenként. Tehát hogyan akar Isten látni bennünket, nem csak a gyülekezetben, hanem a társadalomban, férfiakként.
Sokszor mondják, a férfiak nehezebben nyílnak meg, mint ahogy az előbb is ugye ezt hallottuk. Milyen módszerekkel vagy közös tevékenységekkel sikerül nálatok olyan bizalmi légkört teremteni, ahol a nehézségekről is lehet beszélgetni, beszélni?
Hát úgy, ahogy itt Barta István is említett, számomra is az XCC volt az a kiindulási pont, ahol tényleg mélyen meg tudtam nyílni a társaim előtt. Eddig nem mondhatom el, vagy addig nem mondhattam volna el, hogy lett volna egy ilyen konkrét barátom, akinek ilyen mély dolgokról megnyíljak, meg ilyen őszintén elbeszélgessek. Ez a kaland, ami az XTC-n történt, fizikai nehézségek, vagy a határainkhez való elközeledés, vagy közel kerülni a határainkhoz lehetővé tette azt, hogy megnyíljunk egymás előtt. És ezáltal úgy született egy ilyen bizalmi kör itt egymás közt, és ezáltal úgymond tudtunk bevonni külsősöket is, akik előtt ezt fel tudtuk vállalni, de mindenképp a bizalmon múlik az egész, hogy oda-vissza bizalmunk legyen valakivel szembe ahhoz, hogy ilyen mély személyes dolgokat meg tudjunk osztani egymással, amit lehet. Olykor még a feleségeinknek se, vagy társunknak nem tudunk elmondani.
Egyébként ez hozzátartozik az is, hogy az alkalmunk elején, amikor elkezdtük a köröket, akkor lefektettünk néhány alapot. Kettő közülük az, hogy titoktartási kötelességet vállaltunk, hogy akkor, ha itt elhangzanak olyan dolgok, amelyek nagyon személyesek, mélyek, akkor tiszteletbe tartsuk ezt, és itt maradjanak. Másfelől pedig az fogalmazott meg, hogy mindenki annyit ad bele, amennyit beleadhat, és tőlünk függ az, hogy milyen mennyire mélyre fogunk tudni menni, mert amennyit beleadunk, az olyan lesz. És erre hívtunk mindenkit, hogy teljes elköteleződéssel, őszintén egymás iránt a bizalmat építve lehessünk együtt.
Milyen konkrét témákat vagy bibliai szakaszokat vettetek elő mostanában, vagy akkor a múltban, ugye, amikor részt vettetek, amelyek a leginkább megszólították a tagokat? Voltak-e ilyen bibliai részek, történetek?
Tehát a Dávid élete kapcsán, úgy, ahogy itt említve volt az Apák fiak könyv, és az ő élete kapcsán a fiú, a harcos, a szerelmes, a király és az öreg korára a bölcs vagy a proféta állapotoknak a megélése, és ezeket próbáltuk venni. Valamint magán az XTC-n ott ugyanúgy ehhez hasonló, meg apa-fiú kapcsolati, meg függőséges kapcsolati témák, barátok, társainkkal való mindennapok megélése, tehát nagyjából ilyen ezek a jellegű témák voltak.
Hogyan hat vissza a férfi körben kapott lelki táplálék a tagok családi életére? Érezhető-e változása a férj vagy az apa szerepében?
Igen, mindenképp érezhető. Sőt, támogatnak ebben a társaink is, hogy részt tudjunk venni, és itt lehessünk, mert ugye rájuk gondolva ők azok, akik otthon vannak, családot, gyerekeket rendezik, ugye alkalomról alkalomra, és alig várják, hogy egy kis morzsát nekük is hazavigyünk. Családban megélve olyan dolgok történtek, ami a bizalmunkat, a gyerekekkel való kapcsolatunkat elősegítette, a társunkkal való, jobban meg tudunk nyílni egymásnak akár, és még az intimitásunkra is kihat. Ezeknek a köröknek, meg a konkrétan, ami elindult a folyamat, ugye a kihívás óta, és vannak harcok, vannak bukások is, de összességében véve az egészet tényleg vannak változások is.
Megfigyelhető-e a körben a generációk közötti hídépítés? Tehát mit tanulhatnak az idősebbek a fiataloktól is fordítva?
Képzeljék el a kedves hallgatók, hogy az első férfi körünk arról szólt, hogy akkor így felmértük, hogy ki a legidősebb, ki a legfiatalabb, és a legidősebb férfi testvérünk 97 éves volt. A legfiatalabb pedig 20 éves, és így felálltunk egy sorba, és az volt a feladat, hogy a legfiatalabb beszélgessen a legidősebbel bizonyos dolgokról, élettapasztalatokról. Úgyhogy ilyenként egyébként a mai alkalmon is az első 2026-os alkalmon voltak fiatalabbak, középkorúak, és pont azt fogalmazták meg a fiatalabbak, hogy milyen jó az, hogy érettebbek, több tapasztalattal rendelkező tagoktól is tanulhatnak rengeteget, és hallhatják a tapasztalataikat, és mi az, amit elkerülhetnek, mi az, amit beépíthetnek a saját házasságukba, a saját életükbe. Úgyhogy ilyenként nagyon jó, és fontos az, hogy több generáció lehetünk itt együtt, akár apa a fiával.
Mennyire tud egy ilyen közösség védőhálót nyújtani a modern világ kísértései, például munkahelyi stressz vagy függőségek ellen?
Azt tapasztalom, hogy amennyiben egy közösség előtt, aki irányában bizalmunk van, kimondunk valamit, felvállalunk valamit, akkor azzal elszámolhatóvá tesszük magunkat. Ilyenként feljogosítom a másikat arra, hogy időnként rákérdezzen, hogy akkor te megvallottad, kimondtad, de hogy állsz ezen a téren? Sikerült visszafognod magad? Megszabadultál? Miben segíthetünk? Nem csak, hogy elszámolhatóvá tesszük magunkat, hanem ilyenként támogatást is kérünk egymás részéről, bátorítást, hogy ott legyünk, mert egy magunkban nem tudunk megmaradni, tehát rengeteg mindent kínál a világ, és ez a közösségnek egy nagyon fontos célja az, hogy támasszal lehessünk egymásnak ebben a küzdelmekben, a harcokban, egymás mellé álljunk, és ez nagyon fontos. Mi tapasztaltuk rengetegszer ennek az áldásait.
Ez is nagyon fontos lenne megemlíteni, hogy hát nem a nők ellen irányul, ugye, mert sokféle női kör, meg ilyen női kör, olyan női kör van, de férfi körről nem igazán hallottunk az egyház keretén belül, vagy a közösségeink keretén belül.
Igen, igen, ez nem, tényleg nem arról szól, hogy most itt a nők ellen, sőt, inkább arról, hogy megerősítsen minket pont a velük való kapcsolatban is akár, tehát nem csak a férfiasságunk megélésében, hanem hogy jobb férjek és jobb apák, jobb fiak esetleg, hogy ahol apa-fia van jelen, vé váljunk, úgymond. Tehát semmiképpen nem egy nő ellenes körről beszélünk itt.
Az elmúlt percekben a kolozsvári Bulgária telepi református egyházközségben indult férfi körről hallhattak. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönjük figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.
so glad you came to save us.
You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth.